nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a nyugdíjba vonulókat, vagy úgy egyébként a pályán elhagyókat pótolni lehessen, ahhoz minimum 4000 új munkaerőnek kéne belépnie, de inkább 5000-et mondok,
mármint 4000 friss diplomásnak kellene a rendszerbe mennie.
Igen.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
Aktuális témával fogunk ma foglalkozni, oktatással és a tanárok helyzetével. Nem véletlenül, mert hogy Gulyás Gergely tette egy bejelentést, és azt mondta, hogy megérkezett az az írásos garancia, amelyet az Európai Bizottságtól várt Magyarország, ezért a tanárok és az óvodapedagógusok és a szakképzésben oktatók biztosra vehetik, hogy megkapják az ígért béremelést. Hogy ez hogyan fog működni, és mekkora ez a béremelés, hát ezekről is fogunk beszélgetni Nahalka István oktatáskutatóval. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Köszönöm szépen, én is a meghívást. Jó napot kívánok!
Na szóval azt mondta Gulyás Gergely, hogy idén elérjük a 71,8%-ot, jövőre pedig egy további 21%-os emeléssel a diplomás átlagbér 80%-át el fogják érni a bérek, és ezt utána fenn is fogja tartani a kormány. Szóval így hangzott az ígéret. Most akkor örülhetünk, megnyugodhatnak a tanárok, ha már csak a bérekről beszélünk?
Egyelőre a részleteket nem ismerjük. A pedagógusok, tehát a közvetlenül tanító pedagógusok persze nyilván örülhetnek
egy fizetésemelésnek. Csak most a számokat nézve, meg egyáltalán az ígéreteket nézve.
De nem ismerjük a részleteket, tehát ez már bizonyos nyugtalanságot kelthet. Azt látjuk, hogy a noksos dolgozók, tehát a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók fizetésemeléséről egyelőre szó sincs, nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel. Sőt, tehát bizonyos számítások azt mutatják, hogy ők nem fognak kapni fizetésemelést. Továbbá ez a diplomás átlagbérhez való felzárkózás, hogy ez hány százalékig érvényes, ez is azért nem egy egyszerű dolog. Attól függ, hogy mikori adatról van szó. Én félek tőle, hogy itt a számításokban és ezekben az egytizedest is tartalmazó számításokban a tavalyi márciusi béradatok vannak, bár ebben nem lehetek biztos, mert ugye senki nem mondja meg egészen pontos, hogy honnan származnak az adatok, de valószínűleg erről van szó. Azok azóta már mások lehetnek. Tehát, hogy ez ma valóban eléri ezt a 71,1%-ot, azt senki nem tudja tulajdonképpen megmondani szerintem, és szerintem az sem, hogy egy bizonyos 20%-os emeléssel tényleg el lehet-e érni majd a 80%-ot.
Na de ez, amiről itt szó van, ez a bruttó 500, ugye 530 ezer forint körül, ha jól emlékszem, összegről beszélünk. Ez azért már látható összeg a tanárok esetében, vagy ez még mindig nem az a szint, ami megnyugvást hozhat nekik?
Megnyugvást fog hozni valószínűleg. Tehát az egészen éles vagy a nagy tömegű, tiltakozásokat tompítani fogja nagy valószínűséggel. De azért az egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán maga a fő cél az vajon elegendő-e? Tehát ki találta ki ezt, hogy a diplomás fizetések 80%-áig kell emelni a pedagógusok fizetését? Miért nem a 100%-áig? Ez egész egyszerűen nem érthető. Máig nem értem, nincs semmiféle érv nincs mellette. De nem ez az igazi kérdés, hanem az, hogy vajon ez elég vonzó lesz-e a pályára. Tehát, hogy jönnek-e majd pedagógusok.
Na ezért? És erre mit gondol, hogy jönnek?
Azt gondolom, hogy nem fognak jönni. Tehát lehet, hogy ez a bruttó összeg, ez az 500 valahány ezer forint.
Mert ez úgy nettóban szerintem olyan 350-60-70 körül lehet.
Ez kezdőfizetésnek most is olyan, hogy azért ezerszer meggondolja egy fiatal, hogy ezért elmenjene a pedagógus képzésbe, és hogyha még emelik rajta, az sem fog jelenteni még annyit, hogy tömegeket vonzani, de már pedig tömegekre van szükség.
Hogy maradjak meg pillanatban, bocsánat, hogy szabad vágtam csak a pénznél, vagy hogy ezt picit tudjuk érzékelni, mert éppen most jött ki egy friss hír a Jószaki portálon, nem tudom, hogy látta, hogy például klímások, kőművesek és szobafestők fizetése nagyjából most, dupla, az egy dolog, hogy a duplájára emelkedett, de nettó 1 millió forint körül van. Ezt csak azért hoztam most ide, hogy össze tudjuk hasonlítani egy picit a tanárbérekkel. Kiadtak egy közleményt, hogy abszolút nem, hát nem, nem nincs okuk a panaszra, nagyjából 70%-kal nőtt a fizetésük, az átlagos béremelkedés 83% volt ezekben a szakmában, és mondom, nagyjából nettó 1 millió forintot vihetnek haza, van, aki többet. Tehát most csak azért hoztam ezt ide, hogy mennyire lehet vonzó mondjuk ma tanárnak lenni, ha az ember mondjuk ilyen számokat lát.
Igen, pontosan erről van szó. Szerintem nem lesz elég vonzó. Tehát azt mondják ma egy fiatalnak, hogy a diplomás keresetek 80%-át meg fogod kapni, hát erősen meggondolja, hogy akkor ide jöjjön. Ez azt jelenti, hogy a diplomás kezdő fizetésnek is a 80%-át kapja. Akkor ő bizonyos területeken egyértelműen el tud menni máshová, és ott megkapja a 100%-át. De hogyha diplomás munkát akar végezni, vagy diplomát igénylő munkát akar végezni, akkor is, mondjuk például egy informatika tanárról van szó, akkor elmegy informatikusnak. Hogyha nyelvtanárról van szó, akkor vállal valahol nyelvtanítást cég keretében, vagy akár magánúton, és sokkal többet fog keresni. Tehát nem túl vonzó ez a 80% sem, én nem tudom, hogy miért beszélünk állandóan erről a 80%-ról őszintén.
És az maga, hogy tulajdonképpen ennyire nehézkesen halad a tanárok béremelése, vagy ennyire ilyen pici lépésekben, hogy a korábbiakhoz összehasonlítjuk, ennek mi lehet szerint az oka, hiszen évek óta téma ez, már nem csak az elmúlt másfél évben, hanem már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött ez a történet.
Nagy összegekről van szó, tehát itt azért egy 150 ezres tömegről van szó, ezért nyilván bármilyen kormánynak kétszer meg kell gondolnia, hogy milyen fizetésemelési technikákat dolgoz ki. Azok, amik működnek most már több mint 20 éve, azok úgy tűnik, hogy nem jók. Ezek ilyen hinta technikák voltak. Ez azt jelentette, hogy eddig most ezzel a mostanival együtt háromszor következett be az, hogy a pedagógusok fizetése a nemzetgazdasági átlag fizetések alá került. Ez nagyon fontos, hogy nem pusztán a diplomások béréről van szó, hanem általában a bérátlag alá került, és akkor föl kellett emelni. Ez ugye volt először 2003-ban, aztán volt 2013-ban, illetve most ez az újabb periódus van. Felemelik ezt, ugye 50%-kal történt mind a két első esetben, most pedig ez a 32%, felemelik a nemzetgazdasági átlag fölé, majd hagyják elinflálódni. És akkor megint probléma van, megint alá kerül a nemzetgazdasági, megint nagyot kell emelni rajta. Na most, hogyha így játszadozunk ezzel, akkor mindig lehet azzal érve, hogy úristen, tehát óriási pénzt kell kifizetni ezért, és hát nagyon-nagyon meg kell fontolni az ország vezetésének természetesen, hogy akkor most ezt meg fogja tenni. Ha másféleképpen csinálná, akkor ez sokkal inkább el lehetne osztani, sokkal természetesebb módon lehetne emelni a pedagógusok fizetését, akkor is természetesen meglennének ezek az összegek. Csak hát az a kérdés, hogy az ország akar vagy nem akar költeni az oktatásra.
Hát ezt kérdezem éppen én is valóban is, ahogy mondja ez a fő kérdés, mert a számok azért makas dolgok, ahogy itt szoktuk, meg itt a adás előtt is beszélgettünk róla, és a tendenciák is elég egyértelműek, hiszen azok, akik mondjuk ma tanár, azok közül, akik ma tanárok szeretnének lenni, hát nagyon-nagyon csökken a létszám. A friss adat, amiről legalábbis, amit most lehetett olvasni, hogy 2231 friss diplomás tanár állt munkába. Itt ugye arról van szó, és hogy ki is emelték, hogy negyed annyian sem, mint ahányan egyébként 2018-ban elkezdték a képzést. Itt megvannak a pontos számok. A tendenciák elég egyértelműek.
Igen, és még egy összehasonlítás nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a nyugdíjba vonulókat, vagy úgy egyébként a pályán elhagyókat pótolni lehessen, ahhoz minimum 4000 új munkaerőnek kéne belépnie, de inkább 5000-et mondok,
az 4000 sokkal biztonságosabb. Mármint 4000 friss diplomásnak kellene a rendszerbe mennie.
Igen.
Na hát attól nagyon messze van most ez a történet, és a tendencia, ahogy az előbb említettem, pont az ellenkező irányba mutat. Itt sorolhatnám az adatokat, de hát évek óta csökken azoknak a száma, akik ténylegesen elkezdik a munkát. Hova vezet ez a folyamat, ha ez így halad? Hiszen már szerintem nincs olyan, aki ne tudna történetet mondani, akár a családjából, a környezetéből, az ismeretségi köréből, ahol csak azt hallja, hogy már nincs matek tanár, kémia tanár, angol tanár, ilyen helyettesítés van, olyan óra marad el, szóval ez már teljesen a hétköznapjaink része.
A színvonal csökkenéséhez vezet, ez biztos. Ezt egy darabig lehet természetesen játszani. Tehát végül is a PISA mérésekben is 2012-t követően lényegesen lecsökkent az eredményünk. Most az, hogy éppen most az OECD hozzánk romlott, az nem jelent semmit, nem mi javultunk, hanem az OECD országok általában romlottak a mostani PISA felmérésben. De mi maradtunk ugyanazon a szinten, ahová lecsökkentünk 2009-et, 2012-t követően. Ez például egy nagyon súlyos jele volt annak, hogy itt minőségi problémák vannak, de hát sok minden mást is lehet említeni ezzel kapcsolatban. A benyomása is az lehet annak, aki él benne. Tehát, hogy ha összehasonlítjuk azt, hogy mire sikerül ma megtanítani a gyerekeket, és mire sikerült régebben, hogy tényleg kimaradnak bizonyos tantárgyak a gyerekek oktatásából. Tehát azért nem lehet angolul megtanítani a gyerekeket, mert nincs angoltanár. Tehát ezek effektív és nagyon erős minőségrontó tényezők.
Na jó, de ugye a szakemberek, önök is nagyon régóta kongatják a vészharangot ezzel kapcsolatban. Ahogy az előbb említettem, évek óta ezek a tendenciákat. Épp megnéztem, hogy a tavalyi számok szerint kémia tanárnak ugye 5 fő jelentkezett, ezt ugye sokan kiemelték például. Biológia tanárnak 42-en tanulhatnak tovább valamilyen szakpárosításban, matek tanárnak 41, fizika tanárnak 12-en, és ahogy kémia tanárnak ugye 5-en itt az ELTE adatait lehetett látni. Hát szóval ilyen számokról beszélünk, és ezek a tendenciák tényleg már évek óta itt vezetnek.
És ezeknek is csak most kiderült, hogy körülbelül a negyede az, aki a pályára
effektíve tanítani fog. Tehát, hogy akkor, ha tényleg nem lesz kémia tanár, fizika tanár, akkor ezt hogy? Mert ugye van, aki azt mondja, hogy az a tendencia, hogy akkor ugyanúgy talán, mint az egészségügyben, hogy a magán iskolákba kezdenek el átszivárogni a gyerekek. Ez lehetséges itt?
Oda se lesz tanár. Miért lenne ott? Jó, hát inkább lesz. Inkább lesz, tehát az állami iskolákból el lehet szipkázni a pedagógusokat oda, de hogyha ez nagy tömegű lesz, akkor már ez sem fog működni, ez a fajta áramlás sem működik, úgyhogy nem látom ha nem teszünk semmit, akkor biztosan semmi nem fog történni ezen a területen, pontosabban a romlás fog történni, tehát egyre rosszabb minőségű lesz a magyar oktatás, ami hát rosszabb minőségű lesz. Hát most őszintén szólva, hogyha továbbra is azt a fajta gazdaságpolitikát folytatjuk, hogy nekünk elég csak összeszerelő üzemnek lenni, és nem kell hozzáadott értéket termelnie a magyar munkaerőnek, akkor tulajdonképpen miért is kell olyan nagyon erős és nagyon színvonalas oktatás ennek az országnak? Én persze tudnék válaszolni rá, hogy miért kellene, de van erre ugye egy borzasztóan egyszerű válasz is, hogy nem kell. Hát tanítsuk meg azt a minimumot, amit meg kell tanítani, tegyük jó hazafivá ezeket a gyerekeket, lehetőleg minél többek egyházi iskolában tanuljanak, mert az jobb, és akkor elérjük a céljainkat, mondjuk a mostani politikai vezetés. Miközben hát egy csomó célt így kidobtunk az ablakon, amik persze fontosak lennének a jövő
például
szempontjából.
Például milyen célokat dobunk ki az ablakon?
Hát például azt, hogy megtanuljanak a gyerekek önállóan tanulni. a romlás, a színvonalnak a csökkenése az először a komplexebb feladatokat érinti mindig. A komplexebb feladatok azok összetettebb képességek fejlesztésével kapcsolatosak. Tehát az együttműködés képessége, a probléma megoldás képessége, a tanulás képessége, egyáltalán a gondolkodás, hogy hogyan gondolkodnak a gyerekek. Ezek szenvednek először csorbát, ezeknek a fejlesztése, és ezzel éljük fel igazából a jövőnket. Amit még meg tudnak tenni a pedagógusok, az, hogy hát megpróbálják bemagoltatni azt a rengeteg tananyagot, amit egyébként be kellene, de hát nem is lehet egyébként, a legtöbb helyen nem lehet elsajátítatni a gyerekekkel, teljesen értelmetlenül. Őszintén szólva, ha a minőség alatt azt értjük, hogy vajon ezt a rengeteg tananyagot elsajátítják-e a gyerekek, vagy nem, és ez romlik, és nem sajátítják el, őszintén szólva, hogy rettenetesen nem fáj a szívem. De azért fáj a szívem, hogy nem tanulnak meg tanulni, hogy nem tanulnak problémát megoldani, és így tovább.
Ugye itt a tervek szerint, mint kiderült, szerepel az is a kormány tervei között, hogy minősítse, vagy egyfajta ilyen minősítési rendszer alakuljon ki a tanárok között, amelyet ugye az igazgató fog a tanárok esetében, az igazgatók esetében pedig a kormányhivatal fog majd értékelni. Ön mennyire gondolja azt, ha már itt a minőségről is beszélünk, hogy mondjuk a tanárokat szükséges lenne minősíteni, vagy valamilyen formában eldönteni azt, hogy mondjuk jól tanít, rosszul tanít, megfelelő módszerrel tanít, tehát ezzel kapcsolatban is ugye rengeteg hír meg információ van, hogy van olyan tanár, aki ugye nagyon elkötelezetten, nagyon alaposan, nagyon készül az óráira, van olyan tanár, aki pedig csak épp meg akarja úszni az órákat, szóval szükség van erre a fajta minősítésre, és ha igen, akkor jó-e az, amit a kormányos javasol, ugye, hogy esetleges fizetéscsökkentés lett a következménye?
A pedagógiai tevékenységnek, mint ahogy egyébként bármilyen emberi tevékenységnek, az értékelése az nagyon hasznos dolog lehet. Tehát ez egy elvi megállapítás, rettenetesen sokat még nem mond, de azért alapvetően persze figyelembe vendő. Ezért lehet és kell is gondolkodni azon, hogy az iskolában zajló pedagógiai tevékenységet hogyan lehet és kellene értékelni. Na most lehet úgy gondolkodni, hogy ebben a legfontosabbnak azt tartom, hogy milyenek a pedagógusok, és őket minősítem, és tulajdonképpen az erőforrások is, amit az értékelésre fordítok, az erőforrásokból, amit az értékelésre fordítok, abból is a legtöbbet erre használom, hogy a pedagógusokat értékeljük. Ez az igazgatóknak ez a tevékenysége, hogy értékelik a pedagógusokat, ez egy jelentős tevékenység.
De ez most minden zajlik évben. Megfelelő módon és formában?
Ezt először ebben a tanévben kell majd megtenniük az igazgatóknak, tehát most indul majd a rendszer, ha úgy tetszik. Egyébként van, ahol csinálják már.
Szerint, tehát kell ezt értékelni. Azért kérdezem, hogy eddig arról beszélünk, hogy nincs elég pedagógus, örülnek az iskolák, hogyha legalább az órákat valahogy meg tudják szervezni, mert meg tudják tartani. Ehhez képest jön a nyakukba az, hogy próbálják meg még ezt is.
Kevésbé van rá szükség, és másra lenne inkább szükség, majd ugye mondom, hogy mire, és ráadásul egy egészen más módon lenne rá szükség. A modern értékelési filozófiákban, vagy legalábbis a pedagógiában, hogy hogyan gondolkodnak az értékelésről, abban nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ne az egyénre koncentráljunk, hanem sokkal inkább a szervezetre. Tehát, hogy milyen a szervezeti kultúrája az iskolának, milyen ott a pedagógiai kultúra, hogy meddig jutottak el a tanuló szervezetté válásban. Ezek a fontos kérdések, mert ezek nagyon jelentősen befolyásolják az egyes pedagógus tevékenységét is. Lehet természetesen értékelni a pedagógus munkáját, de ott meg egy másik nagyon fontos elv jön elő, hogy a modern elképzelésekben az értékelés legfőbb funkciója az, hogy maga az értékelt, akit értékelnek, jöjjön tisztába a saját tudása, a saját tevékenysége adaptivitásával. Tehát, hogy ez mennyire jó, hogy ez mennyire hasznos, mennyire működik, mennyire használható az,
megyünk
amit ő csinál.
Megyünk már konkrét példát, akkor mondjuk nem tudom, egy matek tanár, vagy egy fizika tanár esetében, vagy akár egy angol tanár esetében, hogy lehet értékelni a tanárokat?
Ennek elsősorban önértékelésnek kellene lennie, Tehát ő saját maga, hát egész egyszerűen az a reflexió, amit a saját munkájával szemben meg tud fogalmazni, ehhez szempontokat lehet adni, ezt lehet segíteni külső értékeléssel. Tehát nem hülyeség az, hogy az igazgató mondjon véleményt a pedagógusról, csak ne ez legyen a fő tétele az értékelésnek. A fő tétel az kell, hogy legyen, hogy maga a pedagógus a saját tudását, a saját tevékenységét milyennek tartja. Ugyanis ez fogja az ő fejlődését a leginkább szolgálni. Ezt segítse minden más forma. És akkor persze természetesen lehet gondolkodni azon, hogy az igazgató hogyan értékeli. Azon is lehet gondolkodni, hogy a gyerekek hogyan értékelik, hogy a szülők mit mondanak róla, és így tovább. Tehát egy csomó információ összeszedhető azzal kapcsolatban, hogy ő tudja értékelni a saját munkájának az adaptivitását.
És azt, hogy mondjuk, ha akárhogy az értékelés végén az az eredmény van, hogy ő mondjuk egy nem jó tanár, vagy a megfelelő szempontok alapján ez lesz majd az eredmény, és levonnak a fizetéséből, az jó irány ön szerint? Mert hogy most ugye ez a terv.
Nem vagyok híve ilyen fizetés megvonásoknak. Ennek nincs motiváló szerepe. Szóval attól valaki nem fog tudni jobban tanítani, hogy elvonják tőle a fizetésének egy részét. Inkább segíteni kellene. Tehát ha valaki bajban van, hogyha vannak gondok az ő munkájával, akkor el kell kezdeni az ő fejlesztésében gondolkodni vele együtt természetesen, hogy megy el továbbképzésre, mit kezd az önképzésével, hogy milyen konkrét segítséget kaphat az igazgatótól, illetve a kollégáitól, milyen tanácsokkal lehet őt ellátni, hol lehet úgy beavatkozni, vagy inkább, hogy mondjam, csak hogy lehet úgy kezdeni valamit a konkrét munkájával, hogy ott a problémák megszűnjenek. Tehát egy segítő jellegű értékelés és azt követő tevékenység az, ami nagyon fontos lenne ezekben az esetekben, és nem az, hogy lecsökkentsük a fizetését. Uh-huh. Szóval tényleg attól okosabb lesz a pedagógus, hogy csökkentem 100 000 forinttal a fizetését, vagy 50 000-rel, vagy valamennyivel. Hát nem lesz okosabb, nem lesz ettől jobb a pedagógiai tudása, stb. Ráadásul, hogyha csökkentem a fizetését, akkor még inkább az lesz, hogy a magántakon próbál majd külön tanítással túlélni, akkor még kevesebb ideje marad arra, hogy felkészüljön rendesen az óráira, stb. Szóval ez nem túl jó irány. Ez nem túl
egyébként
jó irány.
Azok a feszültségek, amelyek most egy ezekben az években keletkeztek, amiket nyilván a sok tüntetésben, megmozdulásban, akcióban láthattunk, azt mennyire nyugtatja meg ön szerint, akár ez a fizetésemelés, vagy akár ez az új rendszer, ami most indulni fog?
Én azt várom, hogy egy elég nagy részben meg fogja nyugtatni. Lesznek természetesen, akik továbbra sem lesznek ezzel elégedettek, tehát például akik mondjuk egyetértenek velem abban, hogy a 80% is egy ilyen kitalált szám, és hogy miért 80%-nak, 100%-nak kellene. Tehát akik a mértékeket nem tartják megfelelőnek, ők is protestálni fognak valószínűleg tovább is, de egy csomó pedagógus azt mondja, hogy hát legalább ennyivel emelkedett a fizetésünk, most egy kicsit akkor jobban tudunk élni. Nem volt ugyanis olyan nagyon nagy az elszántság azokban a tiltakozásokban, nagyon sok pedagógusban. Sokban persze igen, tehát természetesen voltak, akik nagyon...
Mi lehet ennek az oka ön szerint? Vagy...
Ez is egy ugyanolyan megosztott közössége a társadalomnak, egy olyan megosztott csoportja, mint bármelyik másik foglalkozási csoport. Itt is vannak természetesen a jelenlegi oktatáspolitikának a feltétlen hívei, olyanok, akik nem akarnak foglalkozni politikai kérdésekkel, és hát vannak olyanok, akik kritikusai ennek a jelenlegi oktatási politikának, és azok is különböző hevülettel lehetnek ilyenek. Tehát nem biztos, hogy elmegy ettől még tüntetni, nem biztos, hogy aláír egy petíciót, stb. De úgy egyébként nem nagyon ért egyet azzal, ami van. Ez borzasztó természetes, ez mondom, minden társadalmi csoportban így van. Lehet, hogy a pedagógusok körében a fennálló oktatáspolitika hívei talán az átlagosnál nagyobb arányban vannak jelen, és ennek van egy speciális oka. Azt tudnélik, hogy Magyarországon nem mentek végbe olyan átalakulási folyamatok a pedagógiai kultúrában, magában a pedagógiában, tehát ahogyan az iskolában nevelnek, tanítanak a pedagógusok, tehát nem mentek át ezek olyan változási folyamatokon, amelyek bekövetkeztek más országokban.
De mire gondolok konkrétan?
Egyfajta modernizációs folyamatot. Tehát Magyarországon nem következett be az a modernizációs folyamat, amely fejlett iparral rendelkező országokban, az oktatási rendszerükben bekövetkezett. Itt már évtizedekkel ezelőtt tulajdonképpen megtörtént egy csomó minden, ami nálunk nem
De
történt
például,
meg.
De mire gondolok?
Gondolok arra, hogy hogyan alakult a gyerekek önállóságának kérdése, hogy az önszabályozott, az önirányított tanulás az vajon mennyire
magyarul
lett része.
Magyarul tudnak-e egyedül tanulni? Ez azt jelenti?
Például
magyarul
ezt is jelenti. Tehát természetesen ezt is irányítani kell bizonyos szinten, de sokkal kisebb a pedagógus szerepe ezekben a folyamatokban. Ez nagyon fontos a tanulás szempontjából. Például ez, de a differenciálás is ilyen, tehát, hogy minden gyerek ahhoz jusson hozzá, amire neki szüksége van, ami a sajátosságainak megfelel, és ne egy ilyen generál szószt öntsünk rájuk, hogy mindenkinek pontosan ugyanazt, ugyanakkor, ugyanolyan szinten kell megtanulnia. Mi nem tudtunk semmit sem kezdeni az értékelési rendszerünkkel, ma is tökéletesen ugyanúgy osztályozunk, ahogy mondjuk 150 évvel ezelőtt az iskolákban osztályoztak. Fogalmunk sincs róla, hogy milyen változások következtek be a tanulás értelmezésében, ami aztán a gyakorlatra is hatott máshol. Nálunk nem. Jelentkezett egy konstruktivista pedagógiának nevezett valami, ami azt mondja, hogy a gyerek nem pusztán átveszi a tudást, hanem ő maga hozza létre, ő maga konstruálja. És ennek nagyon fontos gyakorlati következményei vannak. A pedagógusok döntő többsége ezt nem ismeri, ezt a fajta pedagógiát. De mondhatnám az esélyegyenlőtlenség kérdését is, hogy mi még mindig a deficit modellben gondolkodunk, még mindig abban gondolkodunk, hogy a gyerek, amikor bejön az iskolába, akkor behozza a társadalmi problémáit, hogy a bajok a tanulás körül az esélyegyenlőtlenséggel azért vannak, mert vannak gyerekek, akik rossz társadalmi helyzetben vannak, és hát tulajdonképpen az iskola nem tud velük túl sok mindent kezdeni, miközben valójában az iskola hozza létre az esélyegyenlőtlenséget akkor, amikor különbözőképpen bánik a különböző gyerekekkel, amikor különbséget tesz közöttük abból a szempontból, hogy milyen alapokat feltételez, olyasmiket feltételez a hátrányos helyzetű gyerekek esetén is, mint amik megvannak a középosztályhoz tartozó gyerekek esetén, és rögtön háttérányba kerülnek a tanulási hátrányba is kerülnek
egyébként is hátrányban
lévő gyerekek.
Igen, a minőséggel kapcsolatban meg érintőlegesen szólt már a PISA felmérésnek az eredményéről, hogy nagyon-nagyon alacsony szinten van például az olvasás, és ugye ha már itt a gyerekeket említett, tehát milyen egy mai gyerek? Hát a TikTokot nézi, ugye azt pörgeti reggeltől estig, nagyon nehezen tudnak a tanárok, diákok ezügyben, vagy a tanárok és a szülők ezzel kapcsolatban bármit is lépni meg. Hát nyilván a vizuális rész, a filmek és a közösségi média az óriási szerepet tölt be, az olvasás pedig nyilván háttérbe szorult ebből a szempontból. Ezek is elég egyértelmű tendenciák. Van erre bármilyen válasz az oktatási rendszerben?
Mindig ez volt a helyzet, hogy a gyerekek, az éppen aktuálisan az iskolába járó gyerekek mások voltak, mint a korábbi.
Mindig mást akartak, mint ami a suliban van.
Igen, tehát hogy ezekkel a változásokkal mindenkorban számolni kellett. Lehet, hogy ma gyorsabbak ezek a változások, ezt megengedem, természetesen ez így van. Tehát gyorsabban kellene tudni reagálni, de a pedagógiának reagálnia kellene rá. Tehát nem sopánkodni, hanem reagálni kellene erre az egészre. Nem lehet úgy leélni az életünket az iskolában pedagógusként, hogy egy ilyen régi aranykort visszavágyunk, és akkor jaj, de jó volt régebben, mert akkor még olvastak a gyerekek. Egyébként a fenét olvastak. Ez sem teljesen igaz, és ez is igazabbat kellene mondani ezekben a kérdésekben, mert szerintem nem látjuk át a teljes képet teljesen jól. De minden esetre valóban vannak változások ezen a területen, amiket elemezni, kutatni kellene, pontosan meg kell mondani, hogy miről van szó, és, ami a legfontosabb, a pedagógiának aktív módon kellene viszonyulni ez az egészhez. Magyarán nem ellenségnek tekinteni a TikTokot, a kütyüket, a számítógépet, a nem tudom én micsodát, hanem bevonni az oktatásba. Na most ez persze részben zajlik.
Erre vannak példák, jó példák.
Igen, tehát erre vannak jó példák, így van. Vagyis meg fog ez oldódni, mert meg kell oldódnia, mert hát nem veszíthetjük el a gyerekeket. Meg fog ez oldódni, csak ez kicsit lassan megy, mert nem tudunk még elég, tehát a változások gyorsaságához képest mi túl lassúak vagyunk talán ezen a területen például, és még mindig túl sokat sopánkodunk.
És ha mondjuk az összképet nézzük, akkor egy picit összegezve mindazt, amiről eddig szólt, mert egyrészt ugye azt tapasztaljuk, amit itt végigbeszéltünk, hogy nem szívesen mennek ma már emberek, vagy diákok, egyetemisták a pályára, elvégzik az egyetemet, oké, de nem biztos, hogy tanár lesz belőlük, tehát csökken a tanárok létszáma, a minőség is ezek szerint, az oktatás minősége is csökkenőben van, a gyerekek kevesebbet olvasnak, nehezen reagál a rendszer. Szóval akkor hova tart az oktatás most?
Egyelőre nem jók ezek a tendenciák. Egy modernizációs folyamatnak kellene bekövetkeznie, de mivel 2010-ben az oktatáspolitika egy hátraarcot csinált, tehát előtte megvolt a reménye annak. Nem volt még meg a modernizációs folyamat, de a reménye megvolt annak, hogy rálép az oktatási rendszer egy modernizációs útra. Utána kifejezetten letért erről, sőt megfordult, és hogy kell ezt mondani, szóval visszafelé haladt egész egyszerűen. Tehát alapvetően az oktatáspolitikának kell megváltoznia. De nem csak egyes intézkedéseinek kellene megváltoznia, hanem az alapjainak kellene átalakulnia. Az oktatáspolitika alapjai azonban borzasztóan erősen függnek attól, hogy milyen általános politikai alapok jellemzik a jelenlegi politikai irányítást. Magyarán hát ezeknek kell átalakulni ahhoz, hogy itt az oktatásban
bármi komolyabb változás legyen. Mennyire látja, hogy mondjuk mennyire félnek akár a tanárok mondjuk egy olyan helyzet, egyetem változtassanak valamit, vagy merjenek változtatni valamit. Most visszatérve arra, hogy mennyire vagy milyen hatékonyak voltak mondjuk a tanároknak a megmozdulásai, akciói, tüntetései, egyebek, mert ugye itt is nagyon sok minden lehetett azzal kapcsolatban hallani, lehet, hogy egyrészt, amit ön is mondott, hogy megosztottak a tanárok, másrészt félnek, nem merik elmondani a véleményüket, ha ilyen közegben vannak, nem biztos, hogy nyitottak a változások felé.
Így van. Ezért mondom, hogy magának a politikának kell ahhoz átalakulnia, hogy olyan légkör keletkezzék egyáltalán, ahol a pedagógus megmer szólalni, ahol bekapcsolódik fejlesztési folyamatokba, ahol egyáltalán fejlesztési folyamatok létrejöhetnek, mert ma ilyenek gyakorlatilag nincsenek, amik vannak azok ilyen központi és meglehetősen retrográd dolgok, borzasztóan alacsony szakmai színvonalon. Tehát az alapjainak kell megváltozni az egész iskolai életnek ahhoz, hogy a pedagógus másfajta attitűdökkel viszonyuljon az oktatás kérdéseihez. Ma ez a jellemző, amit mondott valóban. Fél, inkább bezárkozik a kis osztályába, és ott valamit próbál csinálni a gyerekekkel. Hát amennyire a saját tudása, pedagógiai felkészültsége ezt lehetővé teszi, meg a nemzeti alaptanterv, meg a különböző központi tantervek ezt lehetővé teszik, és hát ez bizony nagyon kevés.
Mennyire ment el, vagy elment ez a hajó, inkább így kérdezem, mert ugye mondta, hogy 2010-ben volt ez a bizonyos hátraarc, most azért 2024-et írunk, tehát jó pár év eltelt. Elment ez a hajó, vagy bármikor meg lehet fordítani a kormányt és ellenkezőre?
Hát, meg lehet fordítani, nem a jelenlegi politika keretei között. Ott nem lehet. Ez meggyőződésem.